Folytassuk a ige tanulmányozásunkat a Mózes könyvéből, az 5 Mózes 25. fejezete következik. 5 Mózes 25. Ha viszály támad férfiak között, és törvény elé mennek, hogy ítélkezzenek fölöttük, és az igazat fölmentik, a bűnöst meg elmarasztalják, akkor ha a bűnös verést érdemel, fektesse le a bíró, és veressen rá a jelenlétében annyit, amennyit a bűne miatt megérdemel. De csak 40-et beredhet rá, többet nem, mert ennél több ütést méret rá, akkor szemed láttára gyalázzák meg atyát, fiát. Nyomtató ókörnek ne kösd be a száját. Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal, fiúgyermek nélkül, akkor az elhunytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfihoz, a sógora menjen be hozzá, és vegye feleségül, mint sógora. A születendő első gyermek viselje az elhunyt testvér nevét, hogy ne töröljék ki annak a nevét Izraelből. De ha annak a férfinek nincs kedve elvenni a sógornőjét, akkor a sógornője menjen el a vénekhez a kapuba, és mondja ezt, a sógorom nem akarja fenntartani a testvére nevét Izraelben, nem akar engem elvenni. A város vénei hívják oda a férfit, és beszéljenek vele, és ha áltatatosan azt mondja, hogy nincs kedve elvenni, akkor lépjen oda hozzá a sógornője, és a vének szeme láttára húzza le a sarut a férfi lábáról, köpje szembe, és azt mondja, így kell bánni azzal az emberrel, aki nem akar építeni testvére házanépét. És nevezzék őt és a házanépét Izraelben sarutlannak. Ha férfiak verekednek egymással, és egyiknek a felesége oda megy, hogy a férjét kiszabadítsa annak a kezéből, aki veri, és odanyúl a kezével, hogy megragadja annak szemérem testét, le kell vágni az asszony kezét irgalom nélkül. Ne legyen tarsolyodban kétféle súlymérték, nagyobb és kisebb. Ne legyen házadban kétféle véka, nagyobb és kisebb. Pontos és hiteles súlymértéket, pontos és hiteles vékád legyen, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Mert utálatos az Úr előtt, Istened előtt mindenki, aki ilyet tesz, mindenki, aki hamisan cselekszik. Emlékezz arra, hogy mit tett veled Amálék népe útközben, amikor kijöttetek Egyiptomból, amikor találkozott veled útközben, és levágta azokat, akik elgyengülve hátra maradtak, mert fáradt és kimerült voltál, az pedig nem félt az Istentől. Ha majd megadja neked Istened az Úr, hogy nyugodtan lehetsz a körülötted lévő összes ellenségettől, azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked, örök birtokul, akkor töröld el Amálék emlékét is az ég alól. El ne felejtsd! Ez a fejezet 6 témával foglalkozik, de valahogy olyanok a témák, amiket részben csak érinteni kellene, és ezért mind a 6-tal azért egy icipicit foglalkoznék. Ez a 6 pedig így a körülbelül a következő. Az első a bűnös büntetése, az első verstől a 3. versig. Azt a alcímet adhatnánk neki, az igazság és a bűn szétválasztása. Második, a jó bánásmód az állatokkal, ez csak egyetlen egy vers, úgy az emberi logika szerint nem is tartozik ide, az állatokkal való gondoskodás. Harmadik, a sógorházasság, ugye valaki nevének a megőrzése Izraelben, ez az 5. és 10. versben, olvasunk erről. A megvetendő szemérmetlenség a 11. és 12. versben, az erkölcsi tilalom súlyos büntetéssel, aztán a helyes súly és mérték, az etalon elve Izraelben a 13-tól 16. versig, és a vége, ami megint nem tudjuk, hogy hogyan került ez ide, de hát így van a Bibliában, hogy emlékezés az Amálek népének bűnére a 17 és 19. vers szerep, vagy foglalkozik ezzel. Érdekes, hogy ez a 25. annyira árva fejezet, hogy a McIntosh egy szót nem ír róla. Elolvastam a részt, de nagyon jó, mert egybefoglalta a testvére a 22-től a 25-ig, és a 22. részből egy pár mondatot kiemelt, és a szellemisége a mondani valójából is szeretnék átmenteni valamit, de magáról a 25. résztről nem tartotta érdemesnek, hogy foglalkozzon. Amikor elolvastam, és én úgy szoktam, hogy többször elolvasom azt a részt, amivel foglalkozunk, akkor valahol úgy voltam, hogy hát erről mit lehet mondani, de aztán sokadik olvasásra egy-két fénycsóva fölkerült az égre, és azt szeretném elmondani. És egyet mindenképpen látnom kell, és ezt a többire is igaz, hogy azzal a biztos tudattal olvasni ezt a részt, ami ilyen nagyon nehéz is, hogy nem emberi bölcsesség, tapasztalat vagy okosság az, ami ennek az eredménye, hanem a Teremtő Istennek a szava. Helyzetek kezelésére, még akkor is, ha vannak benne számunkra nagyon nehezen érthető intézkedések. Az Úr népe életének részleteiben nyújt határozott eligazításokat ezek a rendelkezések, és rögtön az eleje azért egy kicsit olyan nehéznek látszik, mert itt azt írja a mi fordításunk, hogy botbüntetés. A Haftárák könyve az kitart amellett a magyarázat, hogy nem botütés volt, hanem szíjjal való büntetés, mert úgy gondolták, vagy ők úgy értelmezik, hogy ha ezt más eszközzel tették volna, akkor súlyosabb következményei lettek volna ennek a dolognak. Ugye ez úgy kezdődik ez a dolog, hogy van két Izraelben lévő család, vagy két férfi, vagy nő, nem tudjuk pontosan, ez nincs leírva, hogyha viszály támad itt a férfiak között, ezzel foglalkozik, akkor mi az eljárás? Ugye első eljárás az, hogy vagy a probléma megoldás, hogy ők megpróbálják ezt elintézni, ha nem sikerül, akkor jön a helyi bíróság, a helyi vezetőknek a döntése, ha ott se jutnak dűlőre, ugye akkor olvastunk egy korábbi részben, azt hiszem a 16. fejezetben, a választott felsőfokú bíróságnak az a létéről. Itt azt mondja, hogy ugye megvizsgálják az esetet, és van, aki ebben nem marasztalnak el, hogy így mondjam, annak semmi bántodása nem lesz, viszont abban az időben, és ezt is a Haftárákban olvastam, hogy nem voltak börtönök, és nem volt ez az intézmény, és sokkal inkább előtérbe került más kultúrákban is, és társadalmakban is a testi fenyítés, és én abban nyugodtam meg, hogy ezt nem az emberek találták ki, nem a kultúrát követte az Isten, ami a többi népnél volt, hanem ez az ő gondolata volt. Ugye ez a pedagógiai elv talán annyival, hogy mondjam, hatékonyabb, még hogyha mai szemmel ez nagyon súlyos is, hogy ez gyorsan az események után történik, és hogy így mondjam, egy másfajta megítélésre kerül. Olyan szép volt ezt nekem olvasni, amit a mai gyakorlatban nem nagyon látunk, hogy megvan egy büntetés, és azzal a priusszal megy az ember tovább. És a zsidó gondolkodás úgy volt, hogy a gonosztevőnek meg kell büntetni, amikor megkapta a büntetését. Ugyanolyan testvér, mint a többi. Ez olyan döbbenetes ez a szemlélet, hogy nem marad rajta a bélyeg. Én azt hiszem, hogy nekünk embereknek ez nem megy könnyen. De ezt eddig nem tudtam, hogy ez a zsidó gondolkodásban így volt. Aztán, hogy ezt mennyire tudták megélni, nyilván ez egy másik kérdés, de a tanításukban ez jött át. Aztán olvasunk erről a botütéstől, hogy ez a 40 botütés valahol már az Új Szövetségbe is bejön, mert maga az Úr Jézust megkorbácsolták, és a Pál apostolt azt olvassuk a 2. Korintus 11-24-ben, hogy 5-ször kapott egy híján 40-et. Tehát nem adták meg a 40-et, hanem csak a 39-et, és más keleti népeknél volt olyan, hogy 60 botütés, vagy valamilyen ütést mértek a bűnös emberre. Nekem ebből a témából az a tanulság szűrődött le, amit nyilván nem akarunk áthozni a gyülekezetben, hogy ütés legyen, hanem azt az elvet, hogy a vitákat kezelni kell. Ugye arról szólt, hogy oda kellett vinni a peres feleknek a bíró elé, és a zsidó gondolkodásban az is benne volt, hogy a bíró előtt kellett ezt végrehajtani, nehogy túlkapásra essen a porkoláb, vagy az a közösség, aki ezt a dolgot végrehajtja. Aztán ott van a helyi vezetőknek a felelőssége, ez már közelít ugye hozzánk, mint gyülekezethez, hogy a másik pedig a bűnösségnek a következménye is, ugye? Ez egy nagyon súlyos következmény, ez a testi fenyítés, de ha azt olvassuk a római levélben, hogy mi a bűnnek a következménye, akkor egy kicsit másképp szemléljük azt, hogy minek mi a következménye. Ugye azt olvassuk az igében, hogy a bűn zsoldja, vagy fizetsége, vagy következménye a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. És ennek a kegyelemnek csak egy ára, egyetlen egy ára volt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak ebbe bele kellett halni. Nem 40 botütésbe, nem esetleg 40 korbácsütésbe, hanem az életével kellett fizetni azért a bűnért, amiért az Isten és közöttünk lévő, hogy így mondjam, perben mi vagyunk a vesztesek, mi vagyunk a bűnösök, akik úgy születünk, és amíg nem ismerjük fel az Úr Jézus Krisztusban a megoldást az életünkre, addig ez a halál uralkodik rajtunk. És akkor következik, mondom, a negyedik vers, ami ugye úgy nevezték a zsidók, hogy jó bánásmód az állatokkal, hogy Istennek gondja van még az állatra is. Ugye azt a kifejezést olvassuk, hogy a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. És ez a fogalom, úgy értelmezték a zsidók, hogy ez a tilalom minden munkába fogott állatra vonatkozott, nem csak az ökrökre. És az Isten gondoskodása az állatokra is kiterjedt. Például a szombati pihenésre, a szombat év az állatokat is megillette ez a pihenés. A 2 Mózes 23.12-ben ezt olvassuk, 6 napot át végezd a munkádat, de a 7. napon nyugodjál, hogy pihenjen az ökröd és a szamarad, és lélegzethez jusson szolgálót fia és a jövevény. Tehát ez Istennek a gondolkodása, és érdekes, hogy Pál apostol átértelmezi ezt a gondolkodást. Megdöbbentő, mit mond az 1 Korintus 9.10-ben, ebben az összefüggésben erre soha nem gondoltam, pedig már biztos, hogy sokszor elolvastam az Új Szövetséget. Azt mondja itt, hogy a nyomtató ökörnek száját ne kösd be, mondja Pál, idézi Mózes. Vajon az ökörről gondoskodik-e az Isten? Nem teljes egészében értünk, mondja ezt? Bizony értünk iratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki szellemi javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha a földi javatokból fogunk aratni? Olyan érdekes, hogy úgy tűnik, hogy tényleg Istennek a törvényben leírt gondolatai hasonlóak a profétáknak a szavaihoz, miszerint vannak dolgok, amiket lehet szó szerint érteni, és azt gondolom, hogy ez így is volt rendjén. Hát, hogyha valaki dolgoztatta a gabonának a malmát hajtotta ez az ökör, akkor hát már nehogy bekössék annak a szerencsétlen állatnak a száját, ezt szó szerint lehetett érteni. Pál mit mond? Azt mondja, hogy a szellemi munkában is van egy ilyen, hogy aki amit végez, az abból jusson neki is. És egyszerűen döbbenetes volt számomra, hogy Isten azt mondta, hogy ez miattunk iratott meg. Akkor még hány ilyen mondat van az Új Ószövetségben? Amit nem lett nekünk kijelentve, de bizonyára hasonló módon érettünk, miattunk iratott le. és akkor jön a sógorházasság, amivel nem sokat szeretnék foglalkozni, mert hát ez aztán végképp nem érint bennünket, mint ahogy a Márti múltkor mondta valamilyen alkalmon, hogy hát ugye a arab hölgyekkel való foglalatosság annyira nem érint bennünket, ez sem, de azért egy kicsit foglalkozunk vele. Ezt a házassági formát csak a közeli rokonnal engedte meg a törvény, az elvált vagy megözvegyült sógornővel való házasság tilos volt. Ugyan egy olyan igét olvastam egy haftárákban, a 3 Mózes 18-16-ban, amire hivatkozik, de abban nem vagyok benne biztos, hogy erre hivatkozik, ott azt mondja, hogy a testvéred feleségének a szemérvét ne fest, ne vest fel, ugye ez ne fed fel, ezt mondja az ige, de azt mondják a kommentárok, hogy két dolognak mindenképpen egyeznie kellett ebben az esetben, hogy ezeknek a testvéreknek együtt kellett lakniuk, ugye itt úgy kezdődik ez a dolog, hogy együtt laknak a testvérek, nagy valószínűséggel még él az édesapa az ő vagyona birtokain, és hogyha az egyik, mondjuk két testvér közül az egyiknek, vagy több fiú testvér közül az egyiknek az egyik testvér meghal, és nem születik fiú utódja, akkor támasztani kell a következő gyermeknek. A sorrendiséget nem olvastam ki, hogy hogyan működött ez, de ezt a sógorházassággal lehetett kiváltani, hogy az egyik fiúgyereknek ugye akkor ezt be kell teljesíteni, ezt a szükséget, hogy a Izrael népéből ne írtasson ki egy férfiúnak a neve vagy családja. És az volt ugye az egyik feltétel az volt, hogy együtt kellett lakni, a másik feltétel az volt, hogy egyik fiúgyermek meg kellett, hogy haljon. Ha ezek fennálltak, akkor viszont kötelező volt, vagy legalábbis kötelessége lett volna a sógornak elvenni a sógor asszonyát. És ugye itt arról beszél itt a leírás, hogy mi történik akkor, hogyha valaki ezt nem teljesíti, de ezzel valahol én nem szeretnék foglalkozni, hogyha van valakinek, majd akkor a hozzászólásban tegye hozzá, mert ez már semmilyen szín alatt nem érint bennünket. Istennek mindenképpen a szeretetét és figyelmességét szabad ebben figyelembe venni, hogy hogyan őrizte a családoknak a tekintélyét Izraelben. A negyedik téma, hát ez a megvetendő szemérmetlenség, hát ugye, hát ez egy olyan téma, amit nem is tudom, hogy erről beszélte valaki Isten tiszteleten vagy bármilyen formában, de másik oldalról azt kell mondanunk, hogy Isten, amit Isten nem tart szégyelni valónak, azt mi sem tartjuk szégyenli valónak, amiről beszélhetünk, az a tett, ami itt van, azt szégyelni kell, de magát a témát, és ezért nincs tabu téma igazából a Bibliában, és azt gondolom, hogy ebből is kell egy kicsit átvennünk ebbe a gondolkodásból, hogyha Isten valamivel foglalkozik, akkor nekünk is, hogy így mondjam, foglalkozni kell vele, ha talán ez bennünket szintén nem érint. Ugye arról van szó, hogy ha két férfi összeverekedik, akkor egy asszony segít ebben a verekedésben, és azt a kifejezést használja itt a héber, hogy megragadja a férfi szemérem testét, és itt a kommentárok azt írják, hogy ez volt az egyetlen olyan bűneset, amikor csonkítással kellett reagálni, mert azt mondja, hogy annak, aki ezt tette, annak le kellett vágni a kezét. Ám bár azt írja a haftárák, hogy ezt pénzben megváltották egy idő után, és voltak olyan különleges körülmények, amikor el is tekintettek ettől a büntetéstől. Tehát nem ismer a zsidó történelem legalábbis ennek a könyvhaftáráknak a magyarázatában, hogy ez valaha előfordult. A keresztény kommentárok azt írják, amivel mélyen egyetértek, hogy ez a parancs egyaránt szolgálta a nő erkölcsének és a férfi utódnemzési képességének védelmét. Így szabad erre a törvényre gondolnunk. A következő témánk ugye a helyes súly és mérték, ez már talán közelebb áll a mi mindennapi gondunkhoz, problémánkhoz. Ez a felszólítás, hogy ne használjunk, tehát úgy kezdődik ugye, hogy ne használjunk hamis súlyt, és utána kifejezetten írja azt, hogy pontos és hiteles súlymértékekkel kell dolgozni minden zsidó embernek. És számomra ebben átjön Istennek az igazság szeretete, amit így fogalmaz meg a 99. Zsoltár és a 89. Zsoltár. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Olyan döbbenetes számomra, hogy ez a bibliai fogalom így van megfogalmazva, hogy Isten szolgáltat Jákobnak jogot és igazságot. Hát mit jelent a Jákob? Csaló. Olyan kontraszt ez a mondat, de gondolom nem fricska volt Isten szájából ez, hanem mi vagyunk ezek az emberek, ezek a csalók, ezek, akik, ahogy a Jeremiás mondja, hogy a csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Hogy McIntosh is ezt írja, hogy szeretnénk magunkat ez alól kivonni, de nem lehet. Ezért kellett meghalni a Krisztusnak. Arra viszont igaz, kér bennünket az ige, mint Kaintól is kérte Isten, hogy az ajtó előtt leselkedik a bűn, de te uralkodj rajta. És új szövetség emberének ilyen nagy lehetősége nem volt, mert az Ószövetségben ez sokkal nehezebb volt. A második ige, az a 89. Zsoltárból pedig ez van, ezt írta le, azt hiszem Dávid, hogy igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Érdekes ez a kettőség megint, a jog és igazság, a szeretet és a hűség. A rideg tényekhez való ragaszkodás, ez Istennek egyik alapelve, és ragaszkodása a szeretettel és hűséggel az ő népe iránt, és mindenki iránt, aki hozzá fordul. És nem az egyiket kell túlhangsúlyozni, vagy a másikat, hanem szinte együtt a kettőt szemlélni, talán ez a legnehezebb. De ez jön át ebből a törvényből, amit olvasunk. Ugye azt az alcímet adtam, hogy az etalon használata az Izrael életében. Ugye az etalon, ez egy francia kifejezés, nemzetközileg elfogadott mértékegység mintája, például ősméter, őskilogram, a jelentése franciául első jelentése mintapéldány, második hiteles, állandó. És ugye rögtön úgy kezdődik, hogy ne legyen kétféle súlyod. Hát ezt is a zsidók nagyon jól tudták, a nagy kereskedők, és a Haftárák azt mondja, ilyen nagyon egyszerűen fogalmaz, hogy ez azt jelenti, hogy kétféle súly nagyobb, ha veszel valamit, és kisebb, ha eladsz. Hát ez annyira nyilvánvaló, hogy ne legyen kétféle mérték. Ez olyan, mint amikor az ember lakást elad, és lakást vesz. Szeretné nagyon drágán eladni, ez még nem baj, és nagyon olcsón venni. De ez ugye az kereskedelemben, ez tiltja az Isten, hogy valamiképpen te megváltoztasd a te javadra a súlyokat. És én úgy gondolom, hogy ez egy központi kérdés ma is, mert talán nem ez a kérdés, mert egyikünk se foglalkozik ilyen értelemben, kereskedelemben talán, nem vagyunk zöldségesek se, húsboltban nem dolgozunk, de az elv. Az egyik nagy gondolkodójuk, Ibn Ezra azt írta, ami nekem nagyon tetszett, és ki is írtam, hogy az igazságosság olyan, mint egy épület. Az igazságtalanság olyan, mint a repedések ezen az épületen, amelyek miatt bármely percben összedőlhet. És itt az a lényeg, hogy miért dől össze ez? Isten előtt. És sokszor még emberek előtt is. De Isten a hiteles, állandó mérték szerint élőnek ad áldást, azt írja itt ez az ige, és aki hamisan él, arról pedig azt mondja, hogy nem az az ember, de az a dolog, amit csinál, utálatos az Úr előtt. Nekem ilyen kérdések jutottak eszembe, hogy milyenek a mi mértékeink. Hogyan ítélünk meg másokat? Másokkal szemben hogyan gondolkodunk, és magunkkal szemben vajon ugyanazzal a mértékkel? Miért az még hagyján, hogyha magunkkal szemben szigorúak vagyunk, és másokkal szemben is szigorúak vagyunk? De talán az még jobb, ha másokkal szemben engedékenyek vagyunk, és magunkkal szemben talán szigorúbbak. Ugye 2 héttel ezelőtt voltunk egy temetésen, ahol egy tanárnénit temettünk el, és amikor megtudták a diákok, hogy meghalt ez az Etelka, akkor írtak a Facebookra, és olyanokat írtak, ami megható volt, de jellemző volt bizonyára ez erre a hölgyre, hogy nagyon szigorú matek tanár volt, de mindenkivel szeretettel foglalkozott. Nem az maradt meg bennük, hogy egy kegyetlen tanár, hanem amilyen a matematika olyan következetes volt, és a másik oldalon mindent megtett azért, hogy a gyerekek megértsék, hogy túljussanak a holdponton. És azt hiszem, hogy itt ez a gondolkodás kell, hogy átjöjjön a mi szemléletünkben is, az Ószövetségből is, de az Úr Jézus is valami ilyesmiről beszél. Például, amikor azt mondja, hogy a ti igenetek legyen igen, a ti nemetek nem. Az is egyfajta mérték, hogy hogyan próbálok én lavírozni. Mennyire akarok megtartani az én becsületemet emberek előtt, és mennyire akarom kifejezni Isten előtt az én kiállásomat mellette. Ugye milyen érdekes, amikor az ige azt mondja, hogy aki szégyel engem, meg aki megvall engem. Hogyan is vannak ezek a dolgok? Talán ezeket újra és újra áttérjük, de azt, hogy hogyan ítélkezünk a másik felett, az talán nem mindig olyan szembetűnő. Viszont ennek a ítélethozatalnak is megvannak a lelki és szellemi következményei az életünkben. Talán itt a legfontosabb, amire tudok gondolni, és talán ebben a legsátánibb az, hogyha valakinek 2 mértéke van, ezt itt nem írja az ige, de hogy a sátánnak az egyik alap tulajdonsága azon kívül, hogy emberölő volt kezdettől fogva, a megtévesztés. Hát ha én 2féle súllyal mérek, akkor valakit megtévesztek. Lehet, hogy magamat, lehet, hogy másokat, lehet, hogy mind a kettőt. És ettől Isten meg akar bennünket óvni. Ebben a részben talán az egyik legfajsúlyosabb gondolat ezekben a versekben van. És a 6. pontunk az emlékeztetés Amálék népének a bűnére. Konkrétan a Biblia 2 helyet említ, ahol az összeütközésbe került az Izrael népe Amálékkel. Azt röviden elolvasnám, mert érdekes módon ez nem derül ki, amit itt leír a Biblia. Azt az elvet, vagy azt az okot hozza fel az Isten, hogy az elmaradt és elgyengült, hátramaradt népet vágta le Amálék, és ezt nagyon zokon vette az Isten. Ezt nem olvassuk a 2 helyen, de azért felolvasnám a 2 Mózes 17.8-tól 16-ig, nagyon rövid szakasz, ezt elolvasnám. Eljött Amálék és megtámadta Izraelt Refidimben, akkor ezt mondta Mózes Józsiének: válasz ki férfiakat, vonulj ki és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és az Isten botja a kezemben lesz. Józsié úgy cselekedett, ahogy Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Áron és Hur pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes felemelte a kezét, Izrael volt az erősebb, mikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, aláje tették, és ő ráült. Áron és Hur pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy 2 keze fölemelve maradt naplementig. Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. Akkor így szólt az Úr Mózeshez: írd meg ezt a dolgot emlékezetül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy Amáleknek még az emlékét is eltörlöm az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el, az Úr az én hadijelvényem, és így szólt, mivel kezelt emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. És a 4 Mózes 14.39-ben olvasunk. 4 Mózes 14. 39.45. Amikor jó helyet olvasok? Húha. Nem tudom, hogy jót olvastam-e. Lehet. Igen.
De jó, mert
jó, bocsánat, csak azt hittem, nem úgy kezdődött. Amikor elbeszéltem Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, a nép nagyon megszomorodott. Korán reggel fölkeltek, hogy fölmenjenek a hegység tetejére, és ezt mondták, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az Úr beszélt. Bizony vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta, miért akarjátok áttegni az Úr parancsát? Nem fog az sikerülni. Ne menjetek, mert nem lesz köztetek az Úr. Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Hiszen az amálekiek és a kánaiak ott vannak veletek szemben, és elhullotok fegyvereiktől. Mivel elfordultatok az Úrtól, az Úr sem lesz veletek. De ők vakmerően fölmentek a hegy tetejére, bár az Úr szövetségnek a ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból. Az amálékiek és a kánaániak pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohantak, verték és kergették őket egészen Hormáig. Tehát nem ezért büntette meg őket az Isten, hanem még egy félelmetes dolog van ebben az egész részben, és itt hozzátenném azt, hogy nem is értem igazából, hogy ugye egy későbbi kor népe bűnhődik az ősök bűne miatt. Valami miatt Isten ezt a ítéletet egy későbbi időpontra tette, amit azok az emberek ugye nem tudtak és nem követtek el, de egyben én biztos vagyok, hogy amit Isten eldöntött és amit Isten mond, az az igazság az igazi. Ugye ezt mondta nekem egy nagyon kedves testvérem egy csendes napon, amikor beszélt Isten tulajdonságairól, hogy az Isten jó. Ugye ez szerepel az Úr Jézus ajkán is elhangzik ez a kifejezés, és ezt mondta ez a testvér, hogyha olyan dolgokat átélünk, hogy ezt megkérdőjelezzük, vagy hogyha a hátsó kisagyunknak a legkisebb pontján úgy érezzük, hogy Isten nem jó, akkor összedől az egész. És én úgy gondolom, hogy nem megérteni kell bizonyos dolgokat, hanem vannak dolgok, amiket el kell fogadjunk Isten kezéből, azzal az alázattal, hogy ezt nem tudjuk megmagyarázni azoknak, akik nem hisznek Istenben, hogy vajon ez miért így történt. Ha valaki tud rá magyarázatot, szívesen veszem. Az ígéret beteljesedését Isten Saulra bízta, az 1 Sámuel 15.1.3-ban olvasunk erről. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak, engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek királyába kenjelek. Most azért hallgass az Úr beszédére. Ezt mondja a seregek ura, számon tartom, hogy hogyan bánt Amálek Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, verd le Amálekot, és írts ki mindent, amilyen van. Ne kímélt, hanem öld meg a férfiakat, és a nőket, a gyermekeket, és a csecsemőket, az ököket, és a juhokat, a tevéket, és a szamarakat. Szörnyű ítélet, tudjuk, hogy ezt nem teljesítette be teljesen Saul, és ez lett az ő, többek között az ő elvettetésének a oka. Aztán a királyt sem ölte meg, az állatokból is meghagyott, a zsákmányból is próbált valamit megtartani. Nem tudjuk, hogy igazából ez az ítélet mikor következett be teljesen az Amáleken, vélelmezhetőleg itt, de hogyha meghagytak embereket, gyerekeket, akkor nem tudjuk pontosan, hogy mikor. De azt, az egészből azt látnunk kell, hogy Isten ezt, nem is tudom, nem számoltam utána, de ugye 1000 körül, időszámításunk előtt 1000 körül lett Dávid király, Saul akkor az úgy egy pár 40 évvel korábban, vagy nem tudom mennyivel, tehát olyan 950 körül lehetett király, és a maga a Mózesnek a adott törvény, hát azért jó pár száz évvel korábban keletkezett, hogy Isten ennyire fontosnak és gonosznak tartotta Amáleknek a népét, aki ezt tette Izraellel. Hát ezt a hat dolgot olvastuk ebből a fejezetben, és kérem a testvéreket, hogyha van valakinek ehhez hozzászólni valója, kiegészítése, vagy netán mégis valami, talán személyesen megszólította, talán az még jobb, de minden hozzászólást, építő hozzászólást szívesen várunk. Amen.